Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzátok. Péter apostol második levelének harmadik részéből, az első verstől kezdve a 15. vers első feléig. Ez részben a bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakasz is, tehát az is benne van egy része. Ez már a második levelem hozzátok, szeretteim, amellyel tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy emlékezzetek a szent proféták korábban mondott beszédeire és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől vett parancsolataira. Mindenek előtt tudjátok meg, hogy az utolsó napokban csúfolódók jönnek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és gúnyosan kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert rejtve van előttük, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amely által az akkori világ özönvízzel elborítva elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által félre lettek téve a tűznek fenntartva az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben, és a mi Urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, hogy ne csak fülünkkel halljuk, hanem a szívünkkel is megértsük, és az ő dicsőségére teremünk gyümölcsöket. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, dicsérünk téged, hogy te ígéreteket megtartó, beteljesítő Isten vagy, aki, hogyha késlekedsz is látszólag emberi mértékkel mérve, ezt a késlekedést csak azért végzed, hogy bennünket annál inkább megments. Köszönjük, Urunk, a megváltásnak, a megmentésnek, a megtartásnak ezt a kegyelmes cselekedetét. Köszönjük egyszülött fiadnak a golgotai kereszten kiontott vérét, aki által nekünk lehet üdvösségünk, örök életünk. Köszönjük, hogy az ítéletet nem azonnal hajtottad végre a bűnbe esett emberiségen, hanem azóta is vársz, és kegyelmedet nyújtod. Tart még a kegyelmi idő, kérünk, Urunk, hogy ezt tudjuk megragadni, és kérünk, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. Így hadd szóljunk hozzád, mert várjuk a te szavadat, add lelkedet és add ígédet, hogy az év utolsó napján is te taníts bennünket, és majd így indulhassunk neki az új esztendőnek is. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a 32. Zsoltárból hirdetem. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Amen. Isten igéjére készülve a 283. dicséret második versét énekeljük. Jó atyánk, az elmúlt esztendő minden szakasza jóságot tanulja. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni igéjét nektek, írva található a felolvasott helyen, Péter apostol második levelének harmadik részében, a 15. vers első felében a következőképpen. És a mi Urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Amen. Hát ezt is megértük. Kedves testvérek, megértük szilveszter napját, 2011. december 31-ét, még 5 óra 14 perc, és 2012. január 1-e van. Január az a hónap, amelyet Jánuszról, a minden kezdet római istenéről nevezték el, az a nap, aki a nap, a hónap és az év kezdetének, valamint az ajtók, a kapuk és az átjáróknak az oltalmazója volt a régi római hitvilág szerint. Jánuszt kettős arccal ábrázolták, egyszerre tekintett előre és hátra. Ilyen Jánusz arcú, két arcú ünnep a szilveszter és az új év, de ilyen kétarcú ünnep már maga a karácsony is. Lelki értelemben mondom én ezt, hogy kétarcú, mert a boldog családi életet élő, hívő emberek számára az év legboldogabb, leginkább örömteli ünnepe. Vagy hogyha valaki esetleg egyedül is él, de az Úr az oltalma, akkor az év legboldogabb, leginkább örömteli ünnepe, mert tudja, hogy milyen ajándékot kapott az Úrtól. Míg a magányosak, a nem hívők, vagy rossz családi légkörben élők számára a szenteste a legszomorúbb estéje az egész esztendőnek. És kétarcú ünnep a szilveszter és új év is, fizikailag is, mert lezárul egy év, és kezdődik az újabb, és lelkileg is, mert az Istennel járók számára az év fordulója alkalom, az óesztendei hálaadásra, ugye a szilveszter esti Isten tiszteletet szoktuk így nevezni, hogy óesztendei hálaadás, és majd holnap délelőtt az újévi könyörgésre. És természetesen Isten tisztelettől függetlenül is, így óesztendőben elfoghatja szívünket a hála, és majd a következő nap kezdődhet a könyörgéssel, hogy az az Isten, aki velünk volt 2011-ben, ő legyen velünk, sőt, tudjuk is, hogy ő lesz velünk 2012-ben is. Ez az egyik oldal Jánusznak az egyik arca, a másik arca pedig a világ túlpörgetett, harsány ünnepe, gyakran a legvadabb kicsapongásokkal próbálják meg palástolni az ürességet, és a rettegését az idő könyörtelen múlásának. Ahogyan szokták mondani, a világ számára az idő múlik, tulajdonképpen a mulatni szó is ugye ebből származni, hogy múlatni az időt. Azaz, a világ számára az idő a semmibe hull. A hívő ember számára pedig telik az idő, halad a beteljesedés felé. Ilyen kétarcú ünnep, ez a szilveszter és új év is. Halál illata halára, és élet illata életre, ahogyan Pál apostol mondja. Most pedig lássuk az ige üzenetét, hadd olvassam fel még egyszer. És a mi Urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Megértük tehát az év utolsó napját, és most már azért elég bizonyos a reménységünk, hogy talán megérjük az új esztendő első napját is, bár ez sem biztos, de azért mégis december 31-et már megértük. Ez nem olyan természetes dolog. Lehet, hogy természetesnek tartjuk, de nem olyan természetes dolog. Édesanyám, aki két esztendeje halt meg 90 éves korában, minden szilveszterkor föltette a költői kérdést, hogy vajon a következő szilvesztert meg fogja érni. És valóban mindig megérte, amíg el nem érkezett az az év, amikor azt a szilvesztert már nem érte meg. Mi most még élünk, és ezt tartjuk Isten kegyelmének. Ez nem olyan magától értetődő dolog. Így mondja az ige, hogy az Úr hosszú tűrését tartsuk üdvösségnek. A hosszú tűrés szó a görögben a makrotümia, ami szó szerint egy kicsit körülírva azt jelenti, hogy haragos indulata megfékezésében messzire elmegy valakivel szemben. Talán ezt már mondtam évekkel ezelőtt. Tehát a hosszú tűrés, ez ezt jelenti, mert a tümia szóban a harag van elrejtve. Tehát haragos indul a megfékezésében messzire elmegy valakivel szemben, tehát a hosszú tűrés nem más, mint a kegyelmi idő. A kegyelmi idő pedig nem más, mint az üdvösség reménysége a számunkra. Hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson, mondja a 9. vers. A kegyelmi idő azt jelenti, hogy egyszer meghalunk, és lesz ítélet, de most még vár az Úr, hogy ne kelljen ítéletet gyakorolni a fölöttünk. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt, ahogyan Füle Lajos bácsinak az éneke mondja. Mert Jézus Krisztus váltsághalála és feltámadása, a kimenekedés, a megmenekedés egyetlen lehetősége. Olyan ez, mint a II. Világháborúban egy körülzárt, ostromlott város, ahonnan még egy utolsó repülőgép kijutott a menekülőkkel, be lehetett szállni ebbe a repülőgépbe, még volt kegyelmi idő, de több gép már onnan nem került ki. Ahogyan énekeltük is, rejts el, itt ne hagyj, míg eláll a fergeteg. Vagy ahogyan Jeremiás is megvallotta, de arra gondolok szívemben, és ezért mégis reménykedem, az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogyott el irgalmassága. Élünk, és ez az bizonyítja, hogy még vár az Úr. Vagy arra, hogy végre megadjuk magunkat az ő szeretetének, és megtérjünk, vagy arra, hogy bevégezzük teljes egészében e földi küldetésünket, hogy elteljen, hogy beteljen a mi időnk. De nem csak személy szerint, egyéni életünkre nézve érvényes a kegyelmi idő lehetősége, hanem az egész világ még Isten hosszú tűrésében él. Pedig mi olyan sokszor gondoljuk azt, hogy most már elég. Elég az adósságválságból, elég az Európai Unióból, elég a hitelminősítőkből, elég Amerika egyed uralmi törekvéseiből, elég a gonoszságból, elég a hitetlenségből, elég a földrengésekből, a járványokból, elég életünk, saját életünk nyomorúságaiból, elég, elég, elég. Mások viszont azt gondolják, hogy milyen jó lehet a zavarosban halászni, hogy milyen jó, minden valószínűség szerint az ítélet elmarad. Már Péter apostol korában voltak ilyenek, akiket ő csúfolódóknak nevez. Mindenek előtt tudjátok meg, hogy az utolsó napokban csúfolódók jönnek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és gúnyosan kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy marad a teremtés kezdetétől fogva. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Most még fennáll a világ. Ha vannak is válságok, ha vannak is nyomorúságok, ha van is baj, betegség, öregedés, bűn, halál, de még fennáll a világ, vagyis tart a kegyelmi idő. Meddig tart? Így mondja Jézus, amíg be nem telik a pogányok ideje, és akkor eljön a vég, melyről Péter is beszél. És mi lesz ezután? Harmadjára ezt kell megvizsgálnunk. Az istenteleneknek az ítélet, az istenfélők számára viszont a boldog feltámadás, vagy a csodálatos elváltozás és elragadtatás, és az az elképzelhetetlenül gyönyörűséges változás, amit Péter így fogalmaz meg, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Pál pedig ezt mondja, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Csak a filmek szoktak sokszor happy enddel végződni, a valóság egészen más, viszont az Isten szeretők vége a legcsodálatosabb happy end, az örök élet, az örök boldogság, az örök vég nélküli közösség Istennel. És már most ezt ízlelhetjük, az üdvösség jelen valóságát és előízét. Ez töltheti el a napjainkat, ennek örülhetünk, ezért lehetünk boldogok. Már mondtam valamikor azt, hogy a megtért ember élete olyan, mint a kánai mennyegző, az igazán jó bor csak később következett. Amikor elfogyott az eredeti, ekkor tett Jézus csodát, a víz borrá változott, amely összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint az eredeti bor. És a hívő emberek élete is ilyen, hogy amikor az eredeti elfogy, mert meghalunk, mert elérkezik a vég, azután jön az, ami Jézus Krisztus csodája képpen összehasonlíthatatlanul jobb, mint ami itt volt. Néha az a hasonlat szokott az eszembe jutni, hogy az örökké valósághoz képest ez a földi élet olyan, mint egy normális lakásban élők állapota, körülményei ahhoz képest, hogy milyen egy hajléktalan sorsa. Hogy a hajléktalan élete hasonlít a mi földi életünkhöz, az örökké valósághoz képest. De mi következik mindebből? Mert látjuk, hogy egyéni életünkben tart még a kegyelmi idő, hiszen még élünk. A világ életében is tart a kegyelmi idő, hiszen még nem jött el az ítélet napja. Látjuk azt, tudjuk azt, hisszük azt, hogy mi lesz ezután az igazán jó, de mi következik ebből a mi számunkra most, 2011. december 31-én, január 1-én, 2-án és így tovább? Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, mondja Péter, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sietetnétek az Isten napjának eljövetelét. A kegyelmi idő, Isten hosszú tűrése, lehetőség a számunkra. Tehát nem csak a megtérésre, hanem a szent életre és a kegyességre is. Olyan csodálatos, hogy nem csak az end happy, ami számunkra, hanem már most, hálából, Isten iránti szeretetből élhetünk Istennek kedves, istenfélő, engedelmes életet. A jegyes pár szeme előtt nem csak az esküvő lebeg, hanem az az öröm, hogy már az esküvő előtt is kedvesek egymásnak, és keresik egymás kedvét, hogy miképpen tudják kimutatni az egymás iránti szeretetet. Ez nem függ az esküvőtől. Az esküvőben persze sok minden megváltozik. Egészen új helyzetbe kerül a jegyes pár. De már az esküvő előtt szívük teljes szeretetéből szeretetik egymást. És így is mi is a bárány menyegzője előtt már teljes szívünkből kereshetjük Isten akaratát. Kedves lehet számunkra az, amit ő elképzelt a mi életünk felől, vagy mások élete felől. És akarhatjuk a szívünk teljességéből, szerethetjük azt, hogy amit ő akar, az legyen kedves a mi számunkra is, hogy engedelmes életet éljünk vele és általa. A hívő ember élete minden baj és minden nehézség ellenére is örömteli, boldog élet. Így adjunk hálát a 2011-es esztendőért, és így könyörögjünk a 2012-ért. Amen. Isten ígére válaszképpen a 285. dicséret első és második versét énekeljük. Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben. Urunk, áldunk téged, hogy tart még a kegyelmi idő, és a mi életünk, és ennek a világnak az élete a legjobb bizonyság erről. De még inkább hálát adunk neked, hogy a kegyelmi idő azért lehet a miénk, mert egyszülött fiad vállalta az emberi létet, vállalta a váltsághalált, vállalta a tőled való eltaszítottságot, hogy számára nem volt kegyelem, és így szerezte meg számunkra azt. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen hálával tekinthetünk az elmúlt évre, és ilyen bátorsággal tekinthetünk a következőre, mert te valóban ugyanaz maradsz, tegnap, ma és mindörökké. Kérünk, hogy erősíts meg lábainkat, kezeinket, erősíts meg a veled járásra, a neked való engedelmességre, munkálkodj úgy a szívünkben, hogy kedvesek lehessünk előtted. Így áld meg egyéni életünket és gyülekezetünket egyaránt, és így adj nekünk türelmes várakozást, hiszen ígéreted szerint előbb-utóbb elérkezik az a nap, az Úr napja, amire várunk. Ebben adj nekünk erőt és kitartást. Amen. ki azért, így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el. Kedves testvérek, foglalják el helyüket, és néhány szóban szeretnék csupán hirdetni a legfontosabbakat. Holnap január 1-e új eszendő napja van, délelőtt 10-kor lesz az újévi könyörgés, istentisztelet, akkor nem lesz úrvacsora, csak ma este van úrvacsora, illetve holnap lévén vasárnap, ezért este 6:30-kor is lesz istentisztelet. Jövő héten különböző alkalmak vannak, ezt majd holnap fogjuk hirdetni a hirdetésekben. Egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy 4-én szerdán este 6 órakor presbiteri gyűlés lesz, amelyen megalakul az új presbitérium, és a presbiterek fogadalomtétele, legalábbis azoké, akik most újonnan kerülnek be a presbitériumba, illetve az új gondnokok, fogadalomtétele előreláthatólag 8-án, tehát majd holnaphoz egy hétre lesz. Az ima hetet január 9-től, hétfőtől tartjuk, minden este 6 órai kezdettel. Hirdetem a testvéreknek, hogy akik jelentkeztek a szilveszteri vacsorára, azokat szeretettel várjuk, de hogyha valaki nem jelentkezett volna, de nagyon szeretne itt lenni, természetesen nem küldjük haza, és vacsorától függetlenül is együtt leszünk éjfélig is, illetve a vállalkozó kedvűek pedig egészen hajnalig. Már az úrvacsorára készülve a 167. dicséret mindhárom versét énekeljük el, Jöjj, mondjunk hálaszót!